Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk szívünket. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében, a 31-től 42-ig terjedő versekben. Hogy miként szól hozzánk Isten szent igéje, helyünket elfoglalva, de figyelmesen hallgassuk Isten igéjét. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Az Úr félelmében épültek és jártak, és a Szentlélek vigasztalása által számban gyarapodtak. Péter pedig, amikor mindnyájukat körbe látogatta, a Liddában lakó szentekhez is eljutott. Talált ott egy Eneász nevű ember, aki 8 esztendeje ágyhoz kötött béna volt. Péter azt mondta neki, Eneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged, kelj föl, vesd be magad az ágyadat. És azonnal felkelt, a Liddában és Sáronban lakók mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, amely azt jelenti Dorkász, azaz Zerge, aki sok jót tett, és alamizsnát osztogatott, de éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Majd miután megmosták, kiterítették a felső szobában, mivel Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok, akik meghallották, hogy ott van Péter, elküldtek hozzá 2 férfit, és arra kérték, hogy késedelem nélkül jöjjön át hozzájuk. Péter felkelt, és velük ment. Ahogy odaért, felvezették a felső szobába. Az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, és sírva mutogatták neki azokat a ruhákat és ingeket, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter pedig mindenkit kiküldött, majd térdre estve imádkozott, és a holttest felé fordulva azt mondta, Tábita, kelj fel! Azt pedig felnyitotta a szemét, és Pétert meglátva felölt. Ő pedig kezét nyújtva neki, talpra segítette, majd beszólította a szenteket és az özvegyasszonyokat, és élve eléjük állította. Ennek egész Joppéban elterjedt a híre, és sokan hittek az Úrban. Szeretett testvéreim, bevezetésképpen jónak és helyénvalónak gondolom itt és most megemlíteni, hogy 121 évvel ezelőtt ugyanerről a helyről milyen alkalom és összefüggésben hangzott el Tábita neve. 1900. január 14-én tehát a gyülekezetünk akkor új orgonájának avató ünnepéjén a 74. dicséret 2 első versének eléneklése után Jákói Pál hajmáskéri lelkész, egyházmegyi tanügyi bizottsági elnök, akkor az úrasztala mellé állt, és megható hasonlatokban párhuzamot vont a jobbéveli Tábita és az áldozatkész vörösberényi özvegy Héring Istvánné született Kovács Zsófia testvérünk között, egyenként felmutatva és megnevezve a templom renoválása ügyében tett áldozatokat, és természetesen az új orgonadomány ügyében tett áldozatait, szónoki lendülettel előadott szép beszédével nagy hatást ért el, s végül méltatta az orgonát. És miután buzgó imádsággal az örökkévaló oltalmába ajánlotta a neve magasztalására készült díszes művet, mármint az orgonát, felhívta a felkért szakértőt az orgona megszólaltatására. Ekkor Kuruc István litéri tanító valóban művészi precizitással játszani kezdett azon. Egy gyönyörű, az összes hangot tökéletes összhangban hozó preludiumot, s látni lehetett örömkönnyeit a szemekben. Orgona kísérettel énekelték a 90. zsoltárt, a második vers elhangzása után pedig Csonka Ferenc helyi lelkész a szószékre ment, és ugyanúgy a 90. zsoltár első, harmadik, negyedik, ötödik versei felett elmélkedve, meghatva mutatott rá az egyház nagy jótevőjére, és igen helyesen állította például az adakozásban. Szeretett testvéreim, mondta Turi Etele akkor, vagyis írta Turi Etele akkor ezeket a sorokat. De tegyünk fel, mondjunk ki egy kérdés, egy jogos kérdés, hogy mi ez a generális templom felújítás, ez a meghozott áldozat, az orgonaépítés apró kis áldozata ahhoz képest, hogy Szentlélek munkája által akkor 2000 évvel ezelőtt Jobbéban a felravatalozott halott Tábita felkelt, tehát feltámadt a halálból, és vele együtt megújult, igen, ezt is tegyük hozzá, hangsúlyozzuk ki, hogy megújult a jobbei gyülekezet, mert sokan megtértek. Kérdés válasza az, hogy Kovács Zsófia áldozata nélkül, 121 évvel ezelőtt hozott áldozata nélkül, ma itt, az első-második világháborút követően, és a szocializmusnak ismert kommunizmust követően, itt Vörösberényben nem lenne Istennek semmilyen gyülekezete. Mert a te apró kis áldozatodat figyelembe veszi az Úr, amikor úgy dönt, hogy egy gyülekezetet megtart, megerősít, megszilárdít, vagy úgy dönt, hogy kimozdítja annak te gyertyatartóját, azaz, hogy eltűnik ez a gyülekezet. 121 év alatt, ha valaki megnézhetné a történetünket, az egyház történetünket, akkor sok gyülekezet tűnt el. Már nincs ott gyülekezet. Szeretett testvéreim! 2021 anyák napjának, tehát ünnepén, ezen az úrnapján, erről a Tábita nevű szent életű asszonyról és a köréje csoportosuló asszonyokról szólt a Bibliából a felolvasott igeszakasz. Ők, akikről szóltam, akiket megnevezett a Szentíró is Lukács, ők mindnyájan a szeretet izzásában éltek, szerették Krisztus, és szerették a Krisztus gyülekezetét, Anyaszentegyházát. Hallottuk, hogy amíg Damaszkuszban, illetve hallanánk, elolvastuk volna, de kihagytam, az előző verset ugyanúgy a 9. részből, arról szóltak, hogy Damaszkuszban háborúsága volt az Isten népének, mert Saulus, a főpapok vérebe, a főpapoktól felhatalmazva, üldökléstől lihegve üldözte az anyaszentegyházat. Ugyanakkor Jobbéban, ugyanabban az időszakban, Jobbéban, Galileában, Judeában, Samáriában békessége, azaz, hogy salomja volt a Krisztus egyházának. Testvéreim, Szentlélek kezdettől fogva mondja a gyülekezetnek, hogy Istentől mindennek rendelt ideje van. És ideje van az év alatt minden akaratnak. Így rendelt ideje van annak az Istentől való békességnek is, amelyben Krisztus egyháza gyarapszik és épül, és amely növekedést minden esetben Isten az ő minden értelmet felülmúló kegyelmének a gazdagságával művel személyesen az Úr. Ő cselekszik. Amikor tehát azt az áldást halljuk mi Urunktól, hogy az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrni szíveteket és gondolataikat a Krisztus Jézusban, akkor lényegében benne ebben az áldásban azért a kegyelemért kiáltunk. Azt a kegyelmet kérjük magunkra, amelyben és amely által Isten olyan hatalommal munkálkodik a gyülekezetben, hogy az a szeretet lángjában izzva, jelektől és csodáktól kísérve az Úr békéjében vigasztalodjon és növekedjen. Így hallottuk az igéből. Ez a sorrend. A gyülekezet a megvigasztalásnak a közössége. Az apostoli egyházban a Krisztus első gyülekezete minden nap zörgetett az Isten ajtaján ezzel a könyörgéssel. E gyülekezetnek az Isten tetszése szerinti gyarapodásáért mondott könyörgésnek egy részlete ránk maradt, ugyanúgy az apostolok cselekedeteiben. Idézem, így szól ez a részlet, ez a töredék. Most azért, Uram, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván, gyógyításra és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak Jézus neve által. Ezt magukra kérték, ezt a terhet, ezt az áldást, nap mint nap a gyülekezetben. Nem szüntek meg így könyörögni, így kiáltani, így zörgetni. Az üldözött egyház meghallgatott könyörgése tehát ez az értelemmel felfoghatatlan béke és áldás, amely egyáltalán nem valami magától értetődő, természetes dolog, életünk velejárója, mint amiről a reklám azt papolja, hogy mert te megérdemled, nem, ez nem ilyen, nem, határozottan nem, ellenkezőleg, ez a békesség, a Krisztusban köztünk levő természet feletti élet. Maga az Úr jelenléte. Ez a természet feletti élet, ami nem belőlünk van, nem tőlünk van. Ez a keresztény nép menny égben való földi állapot, ahogy a 166. ének második versében énekeltünk. Ez a menny égben való állapotunk. A menny ég szerinti kegyelmi állapotunk nem jelenti azt, hogy nem betegszünk meg, és a betegség következtében nem halunk meg. Mindkettő megtörténhet, amiképpen hallottuk az igéből Joppéban, a Joppéban élő Tábita esetében is, vagyis ő magával is megtörtént. A menny ég állapotában lévő Joppé gyülekezetnek, főleg az asszony tanítványai, viszont nem tudtak megbékélni a betegség okozta halállal. Valahogy értelmetlennek és céltalannak látták. A gyászukban képtelenek voltak az Úrhoz engedni Tábitát, akiben megtestesült a képmutatás nélküli hamisítatlan, igaz, szolgáló szeretet. Példa volt számukra ez az asszony. És nagyon ragaszkodtak hozzá. Magatartásukból arra következtethetünk, hogy Tábita betegágya mellett, a halállal szembesülve, és általa lesújtva az életéért és a meggyógyulásáért könyörögtek sokan. Tábita mégis meghalt. Ahogy egykor Jézus barátja, a betániai Lázár. Lázár is meghalt. pedig sokan imádkoztak. Még Jézust is hívták. Mégis meghalt. Vajon ekkor mit érezhettek? Mit érezhettek azok az Isten előtt álló tanítványok, a joppei gyülekezet? Mire gondoltak? Milyen hitvallással könyörögtek, imádkoztak? És mivel vigasztalták egymást? Vajon meghallották mindebbe, küzdelmükben Jézus, vagy Krisztus azt mondani nekik, hogy ne félj, csak higgy? Vajon hallották? Hallotta, meghallva ezt érezték, hogy ebben élet van, ebben életre szóló biztatás van? Nem tudjuk. Testvéreim, nem tudjuk, mert Lukács nem írta le. Amint viszont tudunk, az, hogy beteljesült a 9. Zsoltár 19. versének ígérete, Szentléleknek azon ígérete, hogy a szegény nem lesz végképp elfelejtve, és a nyomorultak reménye nem vész el örökre. Ez akkor beteljesült. Hogyan? Az Úr akkor és ott úgy váltotta be ezt a szeretteinek, az Úr szeretőinek ezt az ígéretét, hogy ennek a szomorú halálesetnek az idején Péter apostol éppen a nyájat látogatta. És eljutott Liddába, ahol Eneászt gyógyította meg az Úr, nem Péter. Nem Péter, azt mondta Péter neki, Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl. És úgy lett. Tehát felkelt Eneász. Utána, mivel Lidda közel volt Joppéhoz, férfi tanítványok mentek hozzá, és sürgetve kérték, hogy menjen át Joppéban. Amit meg is tett. Tehát engedelmeskedett. Elment, amint egykor Jézus ment a Lázár sírjához, emlékszünk-e a történetre? Olvassuk el a János evangélium a 11. részéből. Tehát, amint egykor Jézus ment Lázár sírjához, úgy Péter a tábítát szerető közösség ragaszkodó szeretetén, hálaadásain és könnyein keresztül léphetett be abba az emeleti szobába, ahol Tábita feküdt. Az apostol tehát valóságosan megfürdött a Tábita iránti hála, a hit és ragaszkodó szeretet könny fürdőjében, amire letérdelhetett mellette az Úr trónja előtt, az Isten színe előtt. Nem tudjuk, hogy Péter mit imádkozott. Hogyan imádkozott? Hogy miként békítette ki a mennyei atya akaratát a Joppé gyülekezet akaratával, a tényekkel. Majd pedig a szeretett közösséggel egybefonódott saját akaratát az Isten akaratával. És tette azt a mindenható Úr kezébe. Nem tudjuk, nem ismerjük ennek az imának, könyörgésnek és kiáltásnak a tartalmát, csak azt tudjuk, hogy szeretett mestere Jézus lábnyomában léte, amikor egykor ő szólt, és mondta azt Jairus házában a 12 éves kislánynak, hogy Talita kumi. Ő most az Úr szavával, ez a Péter az Úr szavával, szinte azonos hangzással, de ugyanazon tartalommal azt kéri, hogy Tabita kumi. Azaz, Tabita, kelj fel. Jöjj vissza közénk. És Tabita ekkor kinyitotta a szemét, megismerve Pétert felült, Péter megfogta a kezét, talpra állította, és kivezette. Bizony, akkor és ott így vigasztalta meg Szentlélek a sírókat, a nyomorultakat, akiknek a reménységük elveszni látszott. Ugyanakkor ezzel a tökéletes vigasztalással, ezzel a jellel és csodával hívta és gyűjtötte magához az üdvözülteket, gyarapította a Joppé gyülekezetet, akkor ez történt. És ma vigasztal az Úr ebben a gyülekezetben? Mit gondoltok? Akkor így történt. De mi történünk velünk itt és most? Amikor egy vírusnak nevezett gyilkos képében érezhetjük a halál állandósult jelenlétét, és úgy érezzük, hogy sötét árnyékának völgyében járunk minden nap. Hová illant a menny ég állapot, vagy állapotunk? Vajon megtaláljuk-e még magunkban az igaz szeretet bármilyen életjelét? Miként valljuk meg e mostani próbáink között a hitünket? Mit remélünk? Mit várunk? Mit szeretnénk? Gyakoroljuk-e az önzetlen igaz szeretetet? Meglátszik valamiben a szeretetünk? Valami gyakorlati, megfogható formában? Milyen reménységgel kiáltunk és könyörgünk? Mi módon vigasztal az Úr a gyülekezetben? És milyen vigasztalással építi föl a gyülekezetünket? Hogyan vigasztal meg az Úr és a mai egyházát ebben a közösségben? Amiképpen kezdettől fogva és mindig, úgy most is, egyetlen egy vigasztalásunk van. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, ami azt a kérdést teszi fel, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Becsüljük föl hitvallásunkat. Értékeljük föl, mondjuk hangosan, mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én Uramnak és hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Egyetlen vigasztalásunk a kőszikla, ami Urunk Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig. És ebben a mai igében azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Nem én mondom, nem Péter, nem egy régi halott szöveg a Bibliából, hanem az Úr Jézus. Ne félj, csak higgy. A nyomorultak reménysége nem vész el örökre. Imáink ott vannak Isten előtt, tudja az Isten. Ismer bennünket. Testvéreim, a 23. Zsoltárt énekeltük Isten tiszteletünk elején. Dávid maga is ebben a Zsoltárban éppen ezt az Úrnak, ezt a velünk való jelenlétét énekli meg, és vallja meg, amikor így szól: még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Terelő bot és vessző az a nyomorúság, amit naponta a testünkben érzünk, amelyet jó pásztorunk és mindörökre vigasztaló Urunk tart a kezében. Ezt a botot a pásztor tartja a kezében, nem az ellenségünk, nem a halál, hanem a pásztor. Hová terel tehát? Íme a válasz, hogy megnyugtasson, füves legerőre és csendes vizekhez terel. Legyen bármi is ez a füves legelő és a csendes víz. A csendes vizekhez terel engem, mondja, hogy pedig lelkemet megvidámítsa, Megelevenítsa az erős lelket bennem, megújítsa, az igazság ösvényeire fordít. Itt ez az eredeti szövege, ez az ige áll, ráfordít, megfordít, sub. Hogy ott vezessen engem az ő nevéért, az igazság útján. Isten igazsága az evangélium, mondja Pál a római levélben, amely a hívőknek az életerő és a bölcsesség, maga az élet. Azok, akik megtartatnak, de bolondság azoknak, akik elvesznek. Testvéreim, ma és most sincs más útja az igaz vigasztalásnak. Bár szeretnénk valami más, de nincs. Az Isten igéjén kívül semmi nincs, nem marad. Tehát a maradandó reménységnek, ezt a világot legyőz igaz bizalomnak a forrása maga Krisztus, az élő ige, az Isten beszéde, és a mi jó pásztorunk, aki terel bennünket az ő botjával és veszőjével. Érezzük és halljuk. Halljuk meg, lássuk meg Jézus Krisztus, a mi Urunkat, aki mindig és mindenhol velünk van. A halál árnyékának völgyében is, a ravatalozó asztalon is, vagy a sírban. Ott is. Vissza kell hát fordulnunk a vigasztalásnak erre a keskeny és egyetlen ösvényére. Bárcsak megragadhatna bennünket ez, és megadná nekünk ezt, ami mennyi atyánk. Testvéreim, mivel az idő eltelt, össze szerettem volna foglalni az elmondottakat, de ez most kimarad, majd esetleg el lehet olvasni az interneten. De úgy gondolom, hogy próbáljunk közepette, mi is vágyunk, és szeretnénk Krisztus Urunknak ezt a csodálatos jelenlétét többször átérezni, erővel betelni. Szeretnénk, ha megemlékezne rólunk, hogyha visszaadná reménységünket, hogyha nem hagyná elveszni éltető reménységünket, ha nem megadná nekünk is. Amennyiben ez valódi akarat bennünk, igazi akarat bennünk, akkor mi is emlékezzünk meg őróla. És tegyünk meg mindent azért, hogy tudatosítsuk magunkkal a menny ég kegyelmi állapotunkat, és tegyünk meg mindent azért, hogy ő benne maradjunk, Jézus Krisztusban maradjunk, az Isten szeretetében maradjunk. Legyünk olyan emberek, akik megmutatjuk a szeretetünket egymásnak gyakorlatokban, gyakorlati dolgokban, amiképpen Tábita és a példák szóltak. Ez a szeretet nem más, mint a szeretet Istene köztünk és bennünk testet öltő, hosszú tűrő, kegyes, nem irigykedő, nem kérkedő, fel nem fuvalkodó, nem hivalkodó, ételenül nem cselekvő, nem versengő, nem a maga hasznát kereső, haragra nem gerjedő, a rosszat fel nem rovó, a hamisságnak nem örülő, de az igazsággal együtt örülő, a mindent elfedező, a mindent elhívő, mindent remélő, mindent eltűrő, soha el nem fogyó szeretet. Adja meg az Úr, hogy ezzel a szeretettel szerethessünk. Benne éljünk, benne megmaradjunk. Kérjük és kiáltsunk segítségért. Gyakoroljuk a betegeink feletti könyörgést. A Jakab levelében olvassuk. Törekedjünk arra a szeretett közösségre, amelyben a hívők szíve, lelke és akarata is egy. Tartsunk egyfelé. Esedezzünk Istennek olyan szolgájáért, akinek szíve egy a jó pásztor szívével. De aki maga is egy a nyájból példánya a nyájnak. Soha ne tévesszük figyelmünk elől, hogy Urunk, az Atyaisten jobbján tej hatalommal és szüntelenül uralkodik, bármi történjen is. ebben a nyomorúságos világban, és talán annál még nyomorúságosabb testünkben. Bárcsak, testvéreim, olyan lányokkal, hajadonokkal, nőkkel, ugye anyák napja van, édesanyákkal és asszonyokkal lenne tele a gyülekezetünk, mint amilyen maga Tábita és a barátai, a keresztény testvérei voltak. Bárcsak olyan férfiakkal lenne tele a gyülekezetünk, akik a Tábitához hasonló nőkhöz méltók és érett férfiakként nőnek fel bármely Krisztust követő feladatukhoz. Ez a vágya. Imádkozzunk. Amen. Mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy vigasztalsz bennünket a gyülekezetben. Köszönjük, hogy adod nekünk a vigasztalás igéjét, nem mértékkel, hanem bőséggel, minden értelmet felülmúló módon. Nem tudjuk, hogy hogyan, de tudjuk, hogy megvigasztalsz bennünket igéd és lelked által az imádkozó gyülekezetben, ebben a templomban. Megújítod az erőnket, életet adsz, beteljesíted, megadod, visszahozod elveszettnek hit reménységünket, és valósággal talpra állítasz, életre keltesz, meggyógyítasz, mindezt te magad cselekszed. Cselekszed nem csak a múltban, nem csak egy leírt szövegben, hanem itt, a mi gyülekezetünkben is, velünk is. Adulunk, hogy így lássuk most a te orcádat, halljuk a te hangodat, és érezzük a te kezed érintését, amelyel bennünket megérintesz, vagy megérintettél. És adulunk, hogy ne felejtsük el, amit hallottunk, hanem gerjedezzen a szívünk a te igét hallatán, és hitet gerjesszen bennünk a te igéd. Ezért könyörgünk hozzád. Így hívjuk segítségül a te szent nevedet. Így kiáltjuk magunkra, és kérjük magunkra a te minden értelmet felülmúló békességed áldását, vigasztalását, hogy általa gyarapítsad ezt a gyülekezetet is, hogy megtartsad, ahogy megtartottad az első világháború pusztításai közepette, majd a második világháborúban, az ateizmusnak virágzó korszakában, úgy tartsd meg most is, a hitehagyásnak korszakában. Könyörülj meg rajtunk, készíts el magad számára, aki eljössz értünk, hogy magadhoz vegyél, hogy ott legyünk mi is, ahol te vagy. Készítsd ezt a gyülekezetet erre az örök életre, már most. Szent fiad Jézus Krisztus nevében kiáltunk hozzád vigasztalásért, mert csak te tudod egyedül, hogy hányan kérdezik, hogy miért történik oly hatalmas próba, vagy csapás, katasztrófa, szörnyűség az életében. Miért ragadsz el sokakat mellőlünk, közülünk is, a betegség és a halál által, nem tudjuk, Urunk. De tudjuk, hogy nálad most is, és minden nyomorúságunkra van vigasztalás, nem bennünk és nem tőlünk, hanem csak is tőled, és mi ezt a vigasztalást kérjük erre a gyülekezetre, hogy mindazok, akik eljönnek ebbe a gyülekezetben, megérezzék a jelenlétedet, és betöltekezzünk a te vigasztalásoddal. Ezért az áldásért könyörgünk hozzád, hogy hallgass meg minket, amikor könyörgünk a betegeinkért, a gyászolóinkért. Mindazokért, akiknek szíve fél és remek, hogy meghallják azt, hogy ne félj, csak higgy, és építsed, gyarapítsad a te anyaszent egyházadat. Itt és szerte az egész világon, akaratod és tetszésed szerint vezess a botoddal és vesződdel, terelges és vigasztalj az örök üdvösségre. Szent fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, gyertek, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvéreim. A gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Presbiter testvéreimet megkérem, hogy kicsit a kijárat, a kapuban álljunk meg Isten tisztelet után. Anyák napja lévén, testvéreim, ezzel a mai Isten tisztelettel készültem üdvözölni minden édesanyát, minden asszonytestvérünket. Hiszen szülőként is átérzem, hogy mit jelent látva a gyerekeinket, mit jelent az, amikor Isten azzal vigasztal bennünket, hogy nem hagyja elveszni végképp a nyomorultak reménységét, és olyan jó megerősödni ebben az igében mindnyájunknak. Adja meg nekünk ezt ma itt az Úr. A ti szelű lelkiségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetre méltók, amik jók, jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz, az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.